Folytatjuk Szenes Zoltánnal, egyetemi tanárral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az egyetemi tanárával, volt vezérkari főnökkel. Ott hagytuk abba, hogy vajon eldőlhet-e ez a háború, az orosz-ukrán háború valamilyen irányba, akár emberi dolgok miatt, mert mondjuk egyre kevesebb bevethető katonája van valamelyik félnek, akár mondjuk támogatás hiány, de egyelőre csak ugye spekulálni lehet ezzel kapcsolatban, hogy történik-e valami mondjuk akár Oroszországban, akár Ukrajnában, ami végül is megváltoztatja a jelenleg ismert menetrendet. Mennyire változtatja meg a menetrendet az, hogyha valaki véletlenül belesodródik ebbe a háborúba? Sokáig azt gondolta az ember, hogy ez a valamelyik szerep lesz, Fehér Oroszország lesz erre, többször, mint hogyha lettek volna kísérletek, leginkább orosz részről, aztán végül is egyfajta ilyen csendes támogatóként maradtak meg a fehér oroszok. Más országra lát-e esélyt? Itt nagyon sokszor előhozzák azt, hogy Romániában esnek le rakétadarabok. Legújabban elveszített az egyik balti köztársaság egy drónt, talán a lettek elveszítettek egy drónt, ami Oroszországban szállhatott le. Tehát lehet-e bármiféle véletlen esemény, vagy akár egyébként egy keleti ország, mondjuk Azerbajdzsán, amelyik belesodródik valahogy ebbe a konfliktusba?
Véletlen mindig lehet, de hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk egy NATO-Oroszország háború legyen, egy ötödik cikk szerinti helyzet, azért az nehéz. Hát ugye láttuk, ez a két rakéta Lengyelország becsapódott. Egyébként most publikálták, hogy minden kétségét kizárólag ukrán rakéták voltak. Ugye ott is néhány óra után, akkor John Biden kint volt talán G7 ülésen való Ázsiába, és akkor, amikor bejelentették nálunk, egyik újság megjelent, hogy kitör az új háború, ez volt a szalagcím, mert hogy megtámadták Lengyelországot, és akkor az egész hír, amikor megjelent, 3 vagy 4 óra után bejelentette az amerikának, hát nem, ez egy véletlen rakéta.
Sőt, még azt is mondta, hogy ezek nem az oroszok voltak.
Nem az oroszok, és ez egy véletlen dolog. És akkor utána összehívták, hogy a rendkívüli NATO. Pontosabban nem volt rendkívüli, mert szerdán volt, és akkor mindig 53 óta akkor ülésezik az Észak-Atlanti Tanács állandó képviselő bizottság, de egy rendkívül napirend, ott előadták, hogy hát mindent lehet követni ugye a levegőbe, tehát gyakorlatilag megoldódott, de persze a véletlenek mindig vannak. Korábban ugye nagyon sokáig az utóbbi idő, hál' Istennek nem, de ugye korábban mindig jöttek ezek az orosz fenyegetőzések, hogy taktikai atomfegyvert fognak használni, de aztán erről leszoktak, mert hát nyilván ez is óriási kockázat, és hát az amerikák megmondták nekik, hogy megdobnak ővel, egy sziklával fogunk visszadobni. Persze mindig van kockázat, de azért a nemzetközi közösség, meg ugye a szövetségek azért azt mutatják, hogy azért megfontoltság van. Tehát nem csak az adott egy érintett ország dönt el. Fehér Oroszország az elején akarták, mert ugye amikor indult a háború, ugye északról, az északi frontot az Fehér Oroszországból indították, ugye emlékezzünk rá, hogy február, 10-15 magasságában egy 30 ezer fős nagy gyakorlatot tartott Oroszország, az, hogy 2 hétig tart, és utána visszavonják, és ezek az erők ráadásul távol-keletről, tehát a keleti katonai körzetbe jöttek. Aztán, amikor letelt a gyakorlat 2 hét, akkor mondták, hogy nem folytatják, és akkor tényleg volt ilyen törekvés, hogy álljanak be, mert parancsot adtak a vezérkari főnöknek, hogy a Fehér Oroszországok csatlakoznak, és ő azt mondta, hogy nem is lemondott. És azóta tulajdonképpen én nem látom, hogy lenne. Rengeteg támogatás van, közös erőket állítottak föl, talán már nukleáris fejeket is szállítottak az oroszok a saját erőiknek, kiképzést csinálnak, a Wagnernek ott próbálták a szállását megoldani, akkor a Dél-Fehér-Oroszország, tehát Ukrajna közel részen ott mindenféle műszaki, technikai, repülőtéri fejlesztések, erősítések. Technikát szállítottak, emlékszem, hogy a vasúti szállítmányok mentek belorusz harckocsikkal, gyalogsági harcjárművekkel a frontra, ugye Oroszországon keresztül. Tehát ezért módon támogatják, de az, hogy konkrétan beavatkozzanak, az szerintem nincs napi rendben, abban Lukasenka belebukna. Tehát ezt nyilván nem fogja vállalni. Más pedig ugye nincsen. Oroszországnak elnök nem kellene, mert hatalmas ország, ugye 140 millió lakosság, a tartalékosok száma több mint 10 millió, de ugye a belső problémák, amiről korábban is beszéltünk, tehát ez nem egyszerű. Mert azért igaz, hogy a jelenleg még a lakosság többsége 70-80% azt mondja, hogy ez kell, mert Oroszország, meg az ukránok, meg a nacionalizmus, meg a fasizmus, de azért összességében a fronttal kapcsolatos tapasztalatok azért mennek szét. Tehát, és ugye nagyon sok a halott, látjuk a temetőknél, és ugye egyre inkább nem csak a vidék meg a peremteletek, hanem az egyre inkább a orosz városok, nagyvárosok, tehát a is bekerül a fiatalok, ugye kötelező a sokkatonai szolgálat, az ugye ott elvileg nincs különbség. Tehát gyakorlatilag azért az egy erjeszti. Tehát, és ugye, ahogyan a afganisztáni háborúnak nem volt nagy támogatottság, ennek sincsen nagy támogatottsága. Nehéz az bebizonyítani, mint mondjuk a II. Világháború, amikor a németek ott taposták az orosz földet. Tehát igazából ez a oroszoknál ez egy korlát. És addig, amíg a jövő évben, amíg a választások, tehát még nem stabilizálódik a helyzet, addig nem is várható, hogy általános mozgósítás rendeljenek el. Bár bizonyos területeken csinálják, tehát például a halipar területén ezt már tavaly júliusban megcsinálták. Napi 24 órán dolgoznak hadüzemek. Vagy minden hadüzem igény szükségletet a civil cégeknek soron kívül teljesíteni kell. Tehát azért vannak ilyen, de ugye ez nem általános mozgósítás.
Ukrajna egyébként valami hasonló töri a fejét, mert lehetett arról is hallani, hogy Zelenszkij elnök akár hadi állapotot hirdethet ki, vagy legalábbis ezzel kapcsolatban jelentek meg információ morzsák, hogy kvázi ténylegesen hadat üzenhet Oroszországnak. Ugye laikusként azt gondol az ember, hogy hát persze, oké, de hát igazából már rég hadban állnak egymással, ennek mi az értelme, és akkor jogász oldalról megindokolták, hogy az értelme az, hogy akár mondjuk cégeket lehet hadi jellegű üzemre kötelezni, és mondjuk erősebb jogosítványai vannak az elnöknek, akár a tartalékosok behívására, tehát új emberek behívására. Ilyen jellegű dolgokra kell akkor csak számítani mindkét ország részéről?
Igen, egyébként Ukrajna az agresszió napján a hadi állapotot elrendelte. Most ugye a Zelenszkij elnök nem régen néhány hete meghosszabbított a november közepéig, ami az érdekes, mert terv szerint október végén talán 29-ig lett volna a választás, tehát a parlamenti választások, amit nyilván nem lehet, ugye az is szintén jogszabályban nem lehet, és ugye nem is lesz szerintem, legalábbis az Zelenszkij azt mondta, hogy gondolkodik, megtárgyalja majd a radával, de igazából már a parlamenttel, de szerintem nem lehet. Meg hát ugye ország teljes területén nem is tudják, mert a harcővezetes területen nyilván nem lehet népszavazni.
Meg az elfoglalt területeken is akkor hogy szavaznak? Igen. Tehát az is egy kérdés,
tehát,
az dolog benne.
Tehát ez egyelőre nem. De az kétségtelen, hogy ez így van, ez egy kormányzás technika. Hát nálunk is ugye legalább háromféle különleges jogrendi helyzet van. Ugye a háborús helyzet, az energia, meg a migráció, de ugye ez azt jelenti, hogy a kormány rendeletekkel kormányozhat. Na most a Ukrajnában is, de ugyanezően Oroszországban is, tehát mindentől hadi állapot van, és ezért nem meri bevezetni Putyin sem, mert akkor kilóna a lólába.
Hát onnantól kezdve nem különleges hadművelet,
az igen, biztos. Igen, nem lehetne mondani, hogy különleges hadművelet. Na most Ukrajnában viszont egyértelműen hadi állapot, hatalmas felhatalmazása az elnöknek. Az elmúlt időszakban hát mindent megcsinált, amit meg lehetett csinálni, még többet is. Csak mondom a példát, az összes orosz párti, orosz nyelvű pártokat, ami a parlament volt, az a betiltatta. Ez 4 vagy 5 ilyen kis párt. Sőt, ugye az egységes Oroszország keleti az volt az első. Ez az első dolog. A második ugye az ukrán oligarcháktól az összes céged, vagyont, mindent államosított, elvette. Harmadik ugye hatalmas hadjárat van, azért ezt ne felejtsük el, az orosz kultúra, művészetek, szobrok, minden, tehát újraírják a történelmet Oroszországgal. És ugye ezeket azért tudja csinálni, mert kivételes jogosítványa is vannak, illetve azért a politikában is ugye a szövetségesekkel próbál a politikai pártokkal, mert azért a parlament működik, a kínai parlament. De hogy ezek a kivételes jogosítványok lehetővé teszik, hogy gyorsan tudjon dönteni. Ugye nálunk is ugye nem nagyon ismert, de ugye a 2021-9. Alaptörvény módosítással, a 93-as törvénnyel, 2021-es 93-as törvény, amely a védelmi és biztonsági szabályok koordinációról szól, az új honvédelmi törvénnyel, a 140-essel, hát nálunk is bevezették ezt a korábbi 6 különleges jogrendezett 3-at, és az első hadi állapot. És létrejött a védelmi tanács, megszűnt a honvédelmi tanács, a védelmi tanácsot pedig a miniszterelnök vezeti, aki egyébként a német modell van, ő felelős az ország, ő vezeti az országot, és ő vezeti különleges helyzetben is az országot. Tehát technikailag, államtechnikai vezetési szempontból, mivel háború van, könnyebb az országot vezetni.
Említettük azt, hogy melyik ország az, amelyik elméletben belesodródhatna a háborúban, melyik az, amelyik már ott toporgott a szélén, de mégsem tette ezt meg. Egy országot még talán kifelejtettünk, de lehet, hogy ezt én erőszakolom be témaként, Azerbajdzsánt, ami azért érdekes csak, mert több évtizedes konfliktust gyakorlatilag két nap alatt lezárva, ha nem veszük a 2020-as nagyjából két hónapos háború Törményország ellen, visszaszerezte Hegyi Karabahot, óriási menekült hullám indult el a térségből emiatt, és nagyon érdekes, hogy Törökország támogatóként lépett fel, és már is lehetett olyan kommentárokat olvasni ezzel kapcsolatban, hogy ez nem lesz elég Azerbajdzsánnak, lehet, hogy akár örmény területekből továbbiakat szakítanak ki, hogy egy saját exklávia felé is tudjon terjeszkedni, egy saját az anyaországgal nem összefüggő terület felé. Egyrészt, ha ez tényleg megtörténik, akkor ennek van-e bármiféle hatása ön szerint az orosz-ukrán háborúra? Másrészt ezt vajon néznék-e továbbra is, fura szóhasználat, de ilyen békésen az oroszok, mert ugye csak meghalt pár békefenntartójuk ebben az egy-két napos háborúban, ezt a két elnök, Putyin, illetve Aliyev egymás között elintézte egy telefonbeszélgetéssel állítólag, de hát nyilván más lenne a helyzet, hogyha ez tovább folytatódna.
Persze bonyolult a helyzet, de szerintem az nincs így összefüggésben az ukrán háborúval. Ugye ami most zajlik, gyakorlatilag ugye tényleg így van, hogy ugye Hegyi Karabakhban most olyan 40 ezer örvény, de ugye ez hozzá kell tenni, hogy nem csak menekülnek, hanem az örvény kormány felhívást tett közé, hogy aki nem érzi magát biztonságban, az jöjjön haza és biztosítja az életfeltételeket, és ugye a Pasinyán miniszterelnök ezt a politikát folytatja. Na most ugye, hát most nincs időnk, de én 2006-ban voltam Bakuban, amikor megértette azt a szörnyű helyzetet, ami ott volt. Ugye Hegyi Karabak, most nem megyek vissza a 20-as évekig, tehát Örményország ugye ez egy nagy múltú ország, nagyon hányatott történelmi sorsú ország, ugye hegyi, dél-kaukázus, igazából nincs semmi erőforrása, keresztény.
Muszlim szomszédokkal.
És körbevéve, igen. Ugye 15-ben volt ez a szörnyű pogrom, amikor 1,5 millió örményt megöltek, népirtás, stb. Tehát nehéz ügy, de azért a Szovjetunió érában ez a Hegyi Karabak téma napirenden volt, és akkor sokáig az volt, hogy ez része lesz Örményországnak. De aztán jött a politika, meg az ideológia, de hát ugye a Bakuban munkásosztály, itt meg ugye a kistermelők, stb., kapitalista, stb., tehát próbáljuk őket összebékíteni. De a lényeg az, hogy amikor a Szovjetunió szétesett, Örményország orosz támogatással Hegyi Karabakhot gyakorlatilag, amikor elindultak harcok, megnyerte, olyan értem, hogy maradt örmény. De utána nagyon trükkös, amire most nem, én is követem az esemény, nem beszélnek, csak kint értettem meg, hogy közben ugye, amíg az azeriek nem lettek gazdagabbak az olaj, gáz, stb. Miatt, addig ugye erősebb hadsereg, most is 40 ezer fős hadseregük van egy 3 milliós nemzetnek, tehát azért arányában sok. De lényeg az, hogy hát trükkösen azért visszafoglaltak 8 járás. Tehát gyakorlatilag az van, most a diákoknak azt szoktam mondani, hogy vegyük ugye Magyarország, Bakony térség, és ugye ez a Hegyi Karabak, és akkor az osztrák és a várplota között, ami van, az szép lassan, folyamatosan azt a 8 járást elfoglalták. És nem tudtak, mit csinál az azeriek, mert gyengebbek voltak, a nagy orosz testvér támogatta őket, és kilakult egy ronda igazságtalan történet. Na most a 2020-as 44 napos háború, ezt megoldott olyan értelemben, hogy ezeket a járásokat, ugye hetet elfoglaltak, többiek elfogadták, tehát tulajdonképpen visszakapták az eredeti azeri területeket.
Akkor azeri szemszögből ez igazságos volt az a 2020-as beavatkozás.
Én aki ott voltam, ugye 3 nap alatt sok mindent lát az ember, akkor én is azt mondom, ez egy igazságos dolog volt. És ugye változatva az volt a politika, hogy a Hegyi Karaboknak meg nagyon állóságot adnak. És akkor ugye az oroszok nyertek ezen az ügyön, akkor már orosz szempontból betelepítették ugye akkor 2000 vagy 2500 békefenntartót, már ugye korábban nem voltak oroszok, és Azerbajdzsán és Oroszország sose volt olyan nagyon jó. És akkor az utolsó nagyon fontos dolog, hát az azer az egy török nép. Én mikor először láttam egy azeri tábornokot, az voltam török tábornok, mert teljesen egy az egybe török egyenruhája volt, egyedül a nemzeti felséggel volt más. Ez egy török nép, törökű beszél, minden. Na most Törökország, Oroszország viszonya ugye az elmúlt időszakban erős. Én szerintem az oroszok azért nem avatkoztak, mert nagy sérelme az a örmény kormánynak, hogy van egy ilyen kollektív biztonsági szerződés, a oroszoknál ez egy ilyen, ilyen NATO-típusú 6 ország, és benne van Örményország is, és ugye 2020-ban is, kérte Moszkvát a miniszterelnök, hogy nyújtson segítséget a háborúba. Mert az erő oldalról ott volt a török hadsereg. Ez volt az első nagy drónháború. De minden tüzérség, légierő, helikopterek, tervezők, tehát ott volt a török hadsereg. De az oroszok ezt nem vállalták, mert ugye nyilván egyrészt ez azért tudni kell, hogy ez a Nikol Pasinyán, ő egy ilyen színes forradalom révén került, ez egy ellenzéki politikus került hatalomba, tehát nem
választások útján nyert.
Választások, de nem Moszkva barát, nem Moszkvából ez a régi módi orosz barát, diktatórikus hajla, tehát nem ilyen típusú vezető.
Magyarán nem jó viszonyt ápol az oroszokkal.
Nem jó, igen, nem jó. És ugye nagyon sérelmezte, ugye, hogy fordult, jogászok ezen vitatkoztak, hogy lehet vagy nem lehet, de lényeg az, hogy Oroszország katonailag nem segítette, pedig akkor még egy teljes dandár ott volt, egy megerősített dandár légierővel Örményországban, most azok egy részét már vitték a frontra, de nem avatkoztak be, viszont 44 nap után Putyin elrendezte, ez egy győzelem volt orosz szempontból, hogy béke, betelepítjük az orosz békefenntartókat, és befejezzük az öldöklést. Ugye most visszatérve a Törökország és Azerbajdzsán között 2010-től kollektív segélynyújtási és stratégiai együttműködés van. 2020-ban, amikor a háború elkezdődött, februártól a törökök nyitottak egy nagy számlát, amin keresztül az összes technikát, amit beadtak, azt hitelbe adták, azt majd az azeriek kifizetik. Tehát gyakorlatilag most az látszik, hogy ez nagyon pozitív, amit mondod, de nagyon azt látszik, hogy a 90-es évek végén létőtt ilyen befagyott konfliktusok közül az egyik megoldódik, azért mondom, akkor pozitív, hogyha amit most ugye az azer elnök mondott, hogy autonómia, béke, stb. Fejlesztések, ha tényleg betartják azt, hogy az örményeknek az ottani jogokat, helyzetet respektálják, akkor ez a probléma megoldódik. És akkor visszatér, hogy tovább komplikálja a helyzetet, hogy nekik is van ott egy exklávéjuk, ez a Nahicseváni, ami tulajdonképpen benn van Örményországba ékelődve, ott a tenger mellett van egy vasútvonal. Ennyi az érintkezés. De ezt érdekes módon a legrosszabb időkben is ezt az örmények sose gátoltak. Amíg a szárazföldi közlekedés utat Hegyi Karabak és Örményország között, vagy az örmények, vagy az azerek, az folyamatosan, ugye az idén is előfordult, ez a vasúti közlekedés, ez megvan, de ez még tovább bonyolítja a problémát, mert ugye Örményországban is egy jelentős rész az azeri. Tehát azért a két ország azért egymásra van szorulva, ha normálisan gondolkodnak. És ami most ugye orosz szempontból zavar, hogy az új, tehát a mostani helyzetben a örmény kormány most elkezdett barátkozni az amerikaiakkal, gyakorlat volt ott nem régen, akkor amerikai ilyen biztonsági, terroristellenes és nem tudom milyen szakértők segítik az örmény miniszterelnök munkáját, ugye, mert a népharag, vagy egy része a lakosság nem fogadja ezt a helyzetet, és ilyenkor ugye ki a fő felelős, hát a miniszterelnök, már ő nem képes megvédeni a Hegyi Karabakban lévő örmény testvéreket. Most volt ott nemrégen, talán néhány napja Samantha Power, az amerikai aid, tehát a nemzetközi segélyezéssel folytató ügynökségnek a vezetője, és ugye 110 millió dolláros humanitárius segélyt ígért Örményországnak, de ez mondom, ez nagyon optimista akkor, hogyha az azeri kormány tényleg
betartja a szavát,
betartja, és nem igen, megy tovább. Mert ugye most gyakorlatilag az van, hogy a helyi úgynevezett önvédelmi erőket, amelyeknek a száma 1500-tól nem tudom 4500-ig, azt gyakorlatilag megsemmisítették, vagy elmenekültek. Állítólag provokáció volt, amit a örmény hát, szolgálatok csináltak, amikor az egész kirobbant. Félelmek vannak, mert tényleg rengeteg pogrom volt, legnagyobb 88-ban, és attól ez rengeteg volt, tehát benn van az emberek kollektív tudatban mind a két oldalról. És most ugye ott volt a török elnök, biztos, hogy beszéltek erről is, mert ugye támogatja, de ha betartja, akkor lehet, hogy megoldódik. És akkor az záró gondolat, mert a probléma az, hogy igazából nincs semmi, amiért beavatkozzon a nyugat. Tehát ugye ez egy szomorú tanulság, ugye nincs olaj, nincs gáz, semmi nincs. Van egyetlen ereje az örményeknek, hogy van 8-10 milliós örmény külföldre vándorolt népesség, amit támogatja. Amerikában is egyébként van komoly súlyuk, Franciaország, egy csomó helyen van. De igazából nincs különös érdek, tehát muszáj lesz nekik valamilyen módon a helyzette megbarátkozni. Egyébként a miniszterelnök már a konfliktus előtt már arról beszélt, hogy tudomásul kell vennünk, hogy el kell engednünk egyik arab akkort, mert ugye aránytalanul sok erőforrást használtak. Ugye ez egy szegény ország, 5700 dollár az egyfőre jutó GDP, mondjuk az erélyek se sokkal, pedig a gazdagok 7000 fölött, de lényeg az, hogy látják, hogy azért kell nekik 40000 fős hadsereget fönntartani, mert ott van a hegyi karabak, az ellátás, támogatás, tehát nincs, és el kell ismerni, mert közben állandó konfliktus van Azerbajdzsánnal is, és ugye Moszkvával is. És igazából nem számogatnak semmit, mert török szomszédtól nem váratnak semmit, irán szomszédtól nem váratnak semmit, tehát gyakorlatilag maguk maradtak. Igaz, hogy az EBS Franciaország van egy kontaktcsoport, a Franciaország vezetése, amelyik próbálja ezeket a helyzeteket megoldani, de most még nem is ülésezett, mert még a 44 napos háború után, vagy alatt még egyszer ülésezett, de most nem is volt olyan gyorsan történik, nem is ülésezett.
Reméljük, hogy ennyiben marad ez a dolog, és mondjuk nem lesz egy újabb azeri követelés, vagy mondjuk úgy, hogy területi igényeknek a kiterjesztése. Sajnos lejárt az időnk, én még órákig tudtam volna beszélni Szenes Zoltán vezérkari főnökkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárával. Köszönjük, hogy bent volt.
Köszönöm szépen.
A mikrofonnál Nagy Károly volt, köszönjük szépen a figyelmüket a Trend FM 94.2 hullámhosszán és a YouTube csatornánkon is. Itt visszanézhetik nem csak ezt a beszélgetést, hanem számos más érdekes tartalmat.